A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mai esténket a 371-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük el. Minden estére bátorkodtam egy olyan dicséretünket választani így az Isten tiszteletre, amely kevésbé ismert. Ez a dicséret is ezek közé tartozik. A 371-es számú dicséretnek 7-es rövid verse van, és arra gondoltam, hogy így tanulgatjuk is, ha végig énekeljük. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus egy mesterünk. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, te szent lelked ajándékaiban gyönyörködünk ezen a héten, estéről estére, amelyet ki tudsz munkálni a mi életünkben is. Vágyódásunk van mindezekre. Mindig úgy érezzük, hogy ajándék nekünk, amikor a hiányainkat akarod betölteni önmagaddal. Így keresünk nálad békességet, vigasztalódást, a kérdéseinkre feleletet, ha engeded, hogy azokat megértsük és megkaphassuk. És igyekszünk úgy közeledni hozzád, hogy bizalmunk van, tudva azt, hogy minden a te kezedben, az egész világ, annak minden teremtése, alkotása, és a mi életünk is. Köszönjük, hogy ma is úgy jöhetünk te eléd, mint akik várhatjuk a te szent lelkednek kiáradását. Így kérjük a te igédnek üzenetét is, és engedd, hogy emberi szolgálatunk is legyen kedves ott te előtted. Így vedd kedvesen azokat az imádságokat, amelyek megfogalmazódnak a szívünkben, azokat az énekeket, amelyeket énekelünk a te dicsőségedre, és így hadd szólaljon meg a te igéd, amely felhív bennünket, hogy téged magasztaljon. Kérünk, hogy légy itt ebben a közösségben, és mindazt a jót, azt az áldást, amit elkészítettél, közöld mi velünk. Amen. Az ige hirdetésére most nem közös énekszóval fogunk készülni, hanem köszönettel fogadjuk az ének karunk, kórusunk szolgálatát. Kérem őket, hogy az ő segítségükkel készülhessünk az ige hirdetés és ige hallgatás szolgálatára. Isten igére figyeljünk, ahogy a János evangéliumának a harmadik fejezetéből szól hozzánk, így ismétlésként ismét előről olvasom az egész történetet, egy-egy verssel haladunk minden este előrébb, így most az első öt verset egyben hallgassuk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt neki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ezt az utolsó verset szeretném újraolvasni, mert a mai estén erről lesz szó. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Kedves ünnepre készülő gyülekezet, most már a történetnek azt hiszem a második felébe kezdünk bele ezzel a mai estén. Már nagyon sok mindent megtudtunk erről a Nikodémus nevű főemberről, és többször visszatért a történetében ennek a kérdésnek a köre és a titka, hogy az Isten országába hogyan lehet betekinteni, hogy lehet addig eljutni, hogyan lehet azt megtapasztalni. És Jézus a válaszaiban is, ahogy hozzáfordul, újból és újból hozzátesz valamit ennek a titoknak a megsejtéséhez, megértéséhez, hogy igenis az Isten országa az egy annyira különös valóság, amit a mi emberi értelmünk nehezen tud elképzelni, befogadni, de valahogy Jézus bizonyságot akar tenni arról, hogy az nem más, mint az Istennek az a mérhetetlen közelsége, ahol az ő szeretetét a legteljesebben érzi az ember. Ahhoz azonban, hogy ezt az ember így tényleg átélje és érezze, azt mondja ez a szép igénk, és ezt boncolgatjuk is estéről estére, hogy újonnan kell születni. És tegnap ott hagytuk abba az ige hirdetésnél, hogy az újjászületésnek a nagy kérdése ott volt ebben az emberben is, mert végig gondolta az életét, a sok-sok történést és eseményt, ami benne volt, és talán ő is eljutott arra a gondolatra, amire mi is egy-egy olyan megrekedt pillanatunkban, hogy de jó lenne az egészet előről kezdeni, venni egy tiszta lapot és újraindítani az életemet. És aztán arról is beszélgettünk, hogy talán Nikodémus arra gondolt, hogy most már elég bölcs ilyen vén fejjel ahhoz, hogy ezt jobban csinálja, és Jézus erre azt mondja, hogy nem, ez nem ezen múlik. Neked újonnan kell születni, nem előről kezdeni mindent, hanem újonnan születni, ami egy felülről való születés, ami azt jelenti, hogy az Istennel való találkozásban megújul az embernek a gondolkodása, megújul a hite, és onnan folytatja az életét, ahol tart, de egészen másféle minőségben. És most így jutunk el oda, ahol ismét Jézusnak egy kijelentésével találkozunk, azt mondja Jézus, hogy bizony mondom neked, hogy aki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába. Víztől és lélektől. Talán úgy tűnik első hallásra, hogy ez két külön dolog, amit Jézus ezzel az és kötőszóval összekapcsolt. Tehát van valamiféle víztől születés, és van valamiféle lélektől születés. És akkor elkezdene gondolkozni az ember, hogy mi az egyik és mi a másik, de nem helyes így az értelmezésünk, inkább úgy kellene megközelíteni, hogy ez egy dolog, és mégis valahogy van két oldala, vagy van két része. Az újjászületés valahol víztől és lélektől, de együtt megy végbe. Azt hiszem, hogy akik igehallgatók vagyunk, és ismerjük Jézusnak a gondolkodását, meg bennünk van egy kicsit a keresztény hagyomány is, az egyből arra gondol, hogy hát ha víztől születés, az nem más, mint a keresztségnek a jelképe. És hogyha valaki erre gondolt, akkor én most csillagos ötössel jutalmazom, mert tényleg erről van valahol szó benne. A keresztség az egy nagy ünnep számunkra itt a gyülekezetünkben is, és nagy háladással vagyunk, hogy szép számú kereszteléseink vannak, és ez mindig egy olyan ünnep, ahol egy kicsit felelősen azon is el kell gondolkozni, hogy ezeknek azért van-e valami értelme, mi a haszna, van-e valami folytatása, hol vannak azok az újjászületett életek, amelyek a keresztség alá rendeltetnek, és vajon ezekben az életekben az Isten hogy munkálkodik úgy, hogy önmagát meg tudja ismertetni velük is. A víztől születés gondolata, vagy a keresztségnek a gondolata egészen visszavisz bennünket Keresztelő Jánosig. Vele találkozunk először az Új Szövetség lapjain, aki keresztel, és az ő keresztsége igazából arról szól, hogy az embereket meghívja az Isten közelébe, és bűnbánatra szólítja fel. Igen erős és kemény szavakkal is megfeddi őket, és azt mondja, hogy ti nem úgy éltek, ahogy az Isten szeretné látni. Jöjjetek ide, és bánjátok meg a bűneiteket. Jöjjetek ide, és keresztelkedjetek meg, mert ebben a jelképben az Isten megmutatja maga irgalmát és kegyelmét. Arról szól, hogy ide jöhettek, és az Isten lemossa rólatok a vétkeiteket, és ez egy ebben a szép jelképben mutatkozik meg, főleg, ha visszagondolunk Keresztelő János idejére. Oda jöttek az emberek, ő bennállt a Jordánba, elmerítette őket a vízbe teljesen, És amikor kijöttek, olyan volt ez, mint egy megújulás, mint egy újjászületés, mintha az ember ott a víz alatt meghalt volna önmagára nézve, és kijött volna az új ember. De Jánosnak nem volt hatalmában újjászülni ezeket az embereket. Ő ezt a jelképet csak arra alkalmazta, hogy az Istennél van újjászületés. Ő nem ismerte még ennek a titkát. Ha azt kérdezték, hogy miért keresztelsz és mit csinálsz te itt, akkor nem is önmagáról beszélt, hanem azt mondta, hogy majd jön még valaki, és ő is keresztelni fog. Én csak egy előfutár vagyok, én csak ezt a jelképet alkalmazom, de majd jön valaki, aki lélekkel keresztel. Keresztelő János keresztségét Jézus így egészíti ki utána, és amikor ő már parancsolatba adja a tanítványoknak, hogy menjetek el és kereszteljetek, akkor ő már nem abban hisz, vagy nem arra a hitre hívja fel őket, hogy ezt a jelképet csak gyakorolják, hanem azt mondja, hogy ez a víz, ez az én véremnek a jelképe, az én áldozatom. Az, ami történik a keresztségben, az nem más, mint azoknak a bűnöknek az elmosása, amiket az ember már hoz magára erre a világra, hoz magával. Nagyon nehéz, és egyébként tényleg nehéz úgy belegondolni és megértetni még önmagunkkal is, néha egy-egy keresztelésre ideérkező családdal is, hogy nem más történik itt, mint azoknak a gyermekeknek, a bűneinek elmosása a Krisztus vére által. És ezáltal születnek meg egy olyan életre, ami az Istennel való közösségnek adhat helyet, ad lehetőséget, és az Isten szövetségébe ők így kerülnek be. Így nevezzük mi a keresztséget, hogy ezért ez egy szentség, egy sákramentum, valami olyasmi, ami az Istennel való szoros közelségemet kifejezi. Az, hogy mi meg vagyunk keresztelve, az nem egy emléklap kérdése, nem az számít, hogy hol és ki csinálta, hanem az, hogy én egyszer ott az Istennel egy szövetségre léphettem. Lehet, hogy gyermekkoromban és nem is a saját döntésem alapján, hanem mások hite alapján, vagy mások döntése alapján, de én oda kerültem, és a keresztségnek azért van egy másik fontos jellemzője, vagy üzenete, hogy ezáltal én a Krisztus egyházába bekerültem. A Krisztus testének része lettem. Amikor azt mondja Jézus, hogy szükséges az Isten országához, hogy ahhoz valaki hozzáférjen, vízzel megkereszteltetni, vagy víztől születtetni, az azt jelenti, hogy ő létrehozott egy olyan közösséget, ahol az újjászületés megtörténhet. Ez pedig a gyülekezet, az egyháznak a közössége. Így a legteljesebb szavunk szép, és keveset is használjuk, hogy ez egy anyaszent egyház. Ahogy a születésben egy csecsemő képtelen magáról gondoskodni, ahol kell egy édesapa és kell egy édesanya ahhoz, hogy vele törődjenek, és ez az újjászületés utána tovább menve életté formálódjon, ez ugyanúgy kell a lelkünk számára is. Az a közösség, amit Jézus kigondolt, először tanítványi közösséget hívott létre. 12 tanítvánnyal együtt próbálta ő ezt megélni, ezt a közösséget, aztán utána bővítette a tanítványok körét, és egyszer csak azt mondta, hogy igazából én az én egyházamat, az én népemet hívom létre, és ott víz és lélek által újjászületnek az emberek. Az egyháznak ezért megvan a titka. Sajnos mi a másik oldalát ismerjük csak, azt, ami kritizálható, azt, ami emberi gyengeségeket hordoz, az, ami olyan intézményesült, ahol mindig azt veszi észre az ember, hogy de nem így kellene ennek lennie. Mi azt gondolnánk, hogy a szentek közössége, amelyről vallunk az apostoli hitvallásban, hogy mi hisszük a szentek közösségét, az tökéletes embereknek a gyülekezete, hibátlanok és tévedhetetlenek, és mindent jól csinálnak, de ez nem így van. Ezt maga az Isten is tudta, és ennek ellenére mégis az egyházat tekinti az Isten országa előszobájának. Én most olvastam és találkoztam ezzel a kifejezéssel egy 19. század végén élő lelkipásztor fogalmazta így meg, hogy végülis nem más az egyház, mint az Isten országának az előszobája. Ez még nem az Isten országa, nem működik tökéletesen. De az az előszoba, ahová ha belép valaki, akkor ott az újjászületése megtörténhet. Ott lélekben elő lehet erre készülni. És hát tényleg úgy vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy maga a gyülekezetünk is ezt a célt kellene megfogalmazza magának, hogy egy olyan közösségé váljon, ahol víztől és lélektől lehet újjászületni. A közösség minden ember számára fontos. Az ember nem magányos lény. Az emberi világba, ha kitekintünk, akkor a nagy többség azon sopánkodik, vagy a legtöbb szomorúságot, nehézséget az okozza, hogy nincs, aki körülvegyen engem, nincs emberem, nincs körülöttem család, nincs olyan, aki foglalkozna velem. Az emberek nagyon erősen keresik a közösséget. És valahol Jézus is ennek a közösségnek az erejét akarja láttatni, és elhitetni velünk azt, hogy ennek van is ilyen ereje. A lelki születés abban a közösségben megy végbe, ami az Isten, vagyis a Krisztus teste, ami az Isten egyháza. Az egyik ókori keresztény atya így fogalmazta meg, azt, nagyon keményen mondja, azt mondja, hogy ezért az egyházon kívül nincs is üdvösség. Lehet, hogy ő máshogy értette, de ha jól akarjuk érteni a szavait, akkor ez arról szól, hogy az Istenhez eljutni, vagy az Isten közelébe kerülni csak abban a közösségben lehet, amit az Isten erre különösen is létrehívott. Ő ezt így gondolta el, tehát ezen kívül ez nem működik. Az Isten országába való eljutás, mondja Jézus Nikodémusnak, az víztől és majd lélektől születik. A víz az betagol engem egy olyan közösségbe, amely az Isten népe, az Istennek az anyaszent egyháza. Erre is olvastam egy nagyon szép mondatot. Az anyaszent egyház méhében születik, az emlői táplálják, és a karjain hordozza az új életet. Nagyon szép ez a kifejezés, nem akarjuk érteni, vagy nem akarjuk eléggé megélni, hogy ez ennek a szintere, ez egy kiemelt hely. A mi kis templomunk, a mi gyülekezetünk is nem másról szól, mint arról, hogy új életek születésének lehessen a helyszíne. Valami olyan, ami ezt biztosítja, hogy emberek meginduljanak az Isten felé. Erre legyen lehetőségük. A gyülekezet gyakorlatában nem is olyan régen került be még csak az, hogy a keresztelések alkalmával egy harmadik kérdés is elhangzik, amely a gyülekezet tagjainak szól. Nagyon sok vívódás van ilyenkor az emberi lelkiismeretben, hogy ezeket a feltett kérdéseket hogyan lehet jól megválaszolni, vagy őszinte szívvel. Hogy akkor, amikor elhangzik az a kérdés a gyülekezet felé, hogy ígérjük el, hogy azokat a gyermekeket, akiket itt megkeresztelünk, mi úgy hordozzuk imádságban, és úgy készítjük elő a gyülekezet alkalmait, hogy ők minden eszközt megkapjanak ahhoz, hogy ne csak víztől szülessenek, hanem majd egykor lélektől is. Erre én jó szívvel rá tudom-e mondani azt, hogy igen, én ezt ígérem és fogadom. Mi közöm nekem ahhoz a gyerekhez? Most látom először. És talán lehet, hogy többet sohasem. És vajon az ember lelkében van-e egy ilyen imádság, lehet, hogy nem név szerint egyesével mindegyikért, mert nem tudjuk így számon tartani őket, de van-e a közösségnek egy olyan elhatározása, hogy de mi nem feledkezünk meg róla, vagy róluk, hanem egy-egy imádságunkhoz hozzátesszük azt is, hogy Urunk Istenünk, add meg nekünk azt, hogy itt ne csak én épüljek lelkileg, ne csak én élvezem a te lelked áldásait, hanem aki ide bejön, az lehetőséget találjon arra, hogy veled találkozik, és ő is épül. És akkor egy pár szót azért a másikról is, nyilván arról sokkal kevesebbet lehet elmondani, a másik oldaláról, mert ez talán az, amit az emberi felelősségre bíz az Isten, hogy mi így éljük meg ezt a közösséget. Erről egy kicsit mi több szót tudunk ejteni. A másik, amiről azt mondja Jézus, hogy nem csak víztől, hanem lélektől is kell születni, nyilván a Szentléleknek az a munkája, amiről szintén minden este elhangzott, hogy nagyon keveset tudunk elmondani, mert ez egy titok számunkra. Ugyanakkor azért vannak példák, ahol az egyik a másikat a Bibliában is nagyon szorosan kiegészíti egymással. Keresztelő Jánost említettem az elején, aki azt mondta, hogy én megkeresztellek titeket vízzel. De ez kevés. Jön valaki, aki majd Szentlélekkel fog keresztelni. Jön valaki, akiben az a tűz van, amiben nem nincsen. Én éghetek azért, hogy az Isten szolgálatában titeket oda vezesselek az Isten elé, de az, hogy az Isten bennetek is tüzet gyújtson, én azt nem tudom adni. És ez így van minden lelkésszel, ez így van minden gyülekezeti szolgálattevővel, ez így van minden imádkozó emberrel, aki a sajátjaiért, az övéiért imádkozik, mert imádkozunk mi a gyermekeinkért, a családtagjainkért, és kérhetjük az Istentől azt, hogy egyszer csak az ő szent lelke bennük is munkálkodjon, de őszintén meg kell mondjuk, hogy ezt a szent lelket mi nem adjuk nekik. Ezt nem tudjuk adni. A lehetőségeket, a külső kereteket biztosítjuk. Vízzel keresztelünk, de Szentlélekkel nem tudunk keresztelni. Pál apostol is elmegy Efézusba, és ott talál tanítványokat, akik már hallottak Jézusról, megkeresztelkedtek. És amikor megkeresztelkedtek, akkor elkezdtek Jézusról gondolkozni, beszélgetni, és mikor megérkezik Pál apostol, azt kérdezi tőlük, hogy és aztán munkálkodik-e bennetek a Szentlélek? És azt kérdezik, mi az a Szentlélek? Nem is hallottunk róla. És aztán Pál apostol ott a többiekkel együtt elkezd imádkozni azért, hogy vehessenek szent lelket is. Mert lehet, hogy a tanításhoz tudom igazítani valahogy a magam életét, vagy valahogy tudok egy kicsit korrigálni azon az életen, amely nem mindig a tökéletes mederben megy. De a szent lélek az nem nélkülözhető. Az valami olyan belső mozgató ereje és tüze az életemnek, amit én nem tudok létrehívni sem önmagamban, sem a másik emberben. De minden este ez is elhangzott, hogy aki Isten ezt akarja, és várja, és kéri, attól Isten ezt nem vonja meg. Néha nekünk is felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy eltűnnek emberek közülünk is. Hogy ide jártak hosszabb, rövidebb ideig, úgy tűnt, hogy jól érzik magunkat, úgy tűnt, hogy szeretnek minket, úgy tűnt, hogy mi is szeretjük őket, úgy tűnt, hogy hisznek Istennek is és Istenben, és valami miatt elmaradtak. És aztán jöttek ilyen érdekes visszajelzések, hogy már nem fér bele az időmbe. Ez a korszak elmúlt az életemben. Vagy valami sértődés, valaki nem úgy nézett rám, nem azt mondta, amit hallani szerettem volna. Más volt az igényem, más volt a lelki igényem. Ilyenkor valahogy mindig megkérdezi az ember, hogy hát úgy látszik igaz az, amit Jézus mond, hogy lehet víztől születni, de ha valaki lélektől nem születik, akkor lehet megsértődik és elmegy. De aki lélektől születik, az nem sértődhet meg. Aki lélektől születik, az nem mondhatja azt, hogy ez a korszak elment az életemben. Azt valami igen erősen oda köti Jézushoz, oda köti Krisztushoz, oda köti azokhoz a dolgokhoz, amik neki élet elemévé lettek. Ezért mondja Nikodémusnak azt, hogy nem elég víztől születni, hanem kell lélektől is születni. És akkor így már teljes a dolog, így már valahogy elég a dolog, egész lesz a dolog. Ez azt is jelenti, hogy nekünk nagyon sok pünkös lemehet úgy az életünkbe, hogy igazából az Isten lelkét úgy nem tapasztaljuk meg, nem tudjuk, hogy mi az. De ettől még mi jó keresztjének vagyunk, vagy jó emberek vagyunk, olyanok, akik Istent szeretjük. De az Istennek van egy ilyen titokzatos és különös gondja ránk, hogy mindez beleülteti a lelkünkbe is. És valahogy a pünkösdök sora egyszer csak elérkezik odáig, hogy én is kezdem érezni azt, hogy az Isten bennem belülről munkálkodik. Hogy nem külső dolgokhoz igazítom csupán hozzá az életemet, hanem valahol az Isten megszólítgat engem, irányítgat, megsugja azt, hogy mit kéne tennem, működik a lelki ismeretemen keresztül, és akkor rájövök, hogy ez egy milyen csoda, hogy az Isten engem elhívott, megkereszteltek, vízzel újjászült, akkor, amikor én még azt se tudtam, hogy ki az az Isten, ki az a Krisztus. Mint ahogy énekeljük a keresztelésekkor mindig, hogy még meg sem formált szent kezed, te már elválasztottál engem. Hogy az Istennek van egy ilyen megelőző meghívása az újjászületésre. És aztán én ebben élhetek egészen addig, amíg az Isten tényleg utána beleszól, belenyúl az életembe, és azt mondja, hogy na, akkor most lélektől is szüles. És ez a kettő utána már az életemet eljuttatja az Isten országáig. Külön-külön nincs. Külön-külön ez nem működik. Az Isten országába sokszor el szoktuk mondani, nem belépő jegy, egy keresztelési oklevél, de még egy konfirmációi sem. Egy presbiteri oklevél sem. Egy lelkészi oklevél sem. Semmilyen. Hanem azt mondja Jézus, hogy víztől és lélektől. Egy kicsit egy mondat erejéig tegyem azért hozzá a másik oldalt is, mert néha rajongásból is át tudunk menni, és még egyszer megerősíteni azt, amit az ókori atyák úgy mégis szilárdon hittek és vallottak, hogy de ez egyház nélkül nem megy. A Szentlélek az az egyházban munkálkodik, nem azon kívül. Az valami más lélek, az megtéveszti az embert, az félrevisz, az valami olyasmi, ahol az ördög fel tudja ölteni az angyalnak is az ábrázatát, és az ember azt gondolja, hogy azok lelki dolgok, de azok veszélyes lelki dolgok. Az Isten az ő egyházát választotta annak a helynek, ahol önmagát megjelenti, semmi mást. Nem a természetet, nem más gyógymódokat, nem olyan helyzeteket, ahol emberek lelkeket hívnak segítségül, nem jövendőmondásokat, semmi mást, csak az Isten gyülekezetét. Amikor ezeket eltesszük mélyen a lelkünkben, és Nikodémussal együtt megint egy lépéssel előrébb kerültünk, reménységünk szerint, akkor várjuk a Szentléleknek azt a munkáját, amely azt a keresztséget, amit hordoz az életünk, teljessé teszi azzal a keresztséggel, amit ő lelke által kínál mindannyiunk számára.